Holonet krónikák. Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek. Mind egy műsorban. Holonet krónikák. Az erő hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, ez itt a Holonet krónikák 78. epizódja. Beszélgetőtársam ismét szokás szerint Váci Krisztián. Hello Krisztián!
Szervusz Csongor, üdvözlöm a hallgatókon!
És vendégünk Simon Zoltán. Hello Zoli!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Szia Zoli!
Zolinek a nevét szerintem sok Star Wars rajongó a Celebration-ös, plakátos, poszteres, vagy nem tudom, hogyan fogalmazzam, szóval mixed media artistként váltál híressé. Ez, hogy mixed media artist, ez mit jelent pontosan?
Ez mindössze annyit jelent, hogy digitálisan vegyes technikával dolgozom, tehát azok a képek, amiket készítek, azokon eredeti filmes anyagok, saját készítésű fotók, textúrák találhatók, amelyeket aztán digitális festéssel kiegészítek, módosítok, összehangolok, annak érdekében, hogy egy egységes hangulatot nyújtó képet hozzak létre általa. Ennek így sajátossága például az, hogy nagyon szeretek saját fotókat felhasználni a posztereimen, úgyhogy engem gyakran lehet látni, miközben mondjuk égboltot fotózok, különböző felhő alakzatokat például, amiket előszeretettel teszek rá egy-egy képre, de olyan is előfordul, hogy duplőre vagyok valamelyik figurának, például egy-egy karakternek a kezét azt elég gyakran előfordul, hogy én szolgáltatom. Kylo Rennek a fénykardot tartó kezét, vagy a másik kezét, már nem is emlékszem, hogy melyiket azt például én csináltam.
De Lucas után szabadon.
Igen, de egyébként ez elég elterjedt dolog is amúgy. Ugye Drew Struzan is mesélte, hogy a poszterein, a figuráknak, a férfi alakoknak a feje az a színész, akit ugye rá kell tenni a képre.
Igen.
Viszont a teste, az mindig az ő teste.
Na hát.
Hogyha nő alakot fest, az a felesége, wow. Ha pedig gyereket, az a gyereke.
Na hát, ezt nem is tudtam, de jó.
Igen, Harrison Ford mondta is egyszer neki, hogy azt hiszem Harrison Ford volt, hogy milyen szép testet festett, ő felismeri, hogy ez nem a saját teste.
Tök érdekes. Aha. És te ővele találkoztál személyesen, ugyebár?
Drew Struzannel nem találkoztunk. Nem. Nem. E-mailt váltottunk egyszer.
Aha. Hát azért az se semmi. Drew Struzannel e-mailezni.
Igen. John Noll-al volt szerencsém találkozni.
John Noll, igen, John Noll. Hát ő nekem egy nagy név számomra.
A számomra is.
Egyrészt ugye a Star Wars kapcsán.
Igen, teljesen.
Meg ugye a Photoshop kapcsán.
Igen,
is.
Igazából, ha most sorra veszem, hogy mi mindent köszönhetünk neki, a felújított változat vizuális effektjei, én azt a Star Wars-t láttam először, az előzmény trilógia vizuális vezetése, a Zsivány 1-es sztoria, ami szerintem egy hiánypótló és csodálatos film lett,
ja,
és akkor mellé a kedvenc számítógépes játékomnak, a Photoshopnak a bejelentkező képernyőjén rendszeresen ezeket a neveket látom elsőként, a John Noll és Thomas Noll.
Igen.
Azért ebből a négyből már egy is elég lett volna ahhoz, hogy megjegyezzem a nevét. Teljesen lefagytam, amikor odajött az asztalomhoz.
Hát igen, és ebben az a tök király, hogy te nem úgy találkoztál ezzel az illetővel, hogy egy rendezvényen te sorban állsz, és odamész hozzá, és akkor mit tudom én, lefényképezkedtek, hanem ő megy oda te hozzád.
Igen, ez nagyon nagy döbbenet volt, tehát így nem hittem el, hogy jól látok. Ugye nyilván pontosan tudom, hogy néz ki, mert végtelen sok verkfilmet láttam már, amiben feltűnt, de amikor így jön oda hozzám, és így az agyam bekapcsol, hogy John Noll. Nem kizárt. John Noll. John Noll. Oké. Okay. Mögötte ott egy testőr.
Na, hát ez tök jó. De most azon hallgatóink kedvére, akiknek fogalmuk sincs, hogy most miről beszélünk. Ugye te a 2019-es chicagói Star Wars Celebration-en voltál, mint hivatalos Lucasfilm által meghívott kiállító? Mondhatjuk így?
Így van. Ez nagyon pontos megfogalmazás. Igen. Az volt az első Celebration, ahol hivatalos kiállítóként vehettem részt. Előtte részt vettem két Celebration-ön látogatóként, és a legelső 2007-es Londonin volt egy olyan lehetőség, hogy egy rajongói csoport megszervezte azt, hogy az ő standjukon lehessen egy rajongói kiállítást tartani, és oda kértek fel művészeket, lehetett jelentkezni pontosabban, és ebben jelentkeztem, úgyhogy ott a 2007-es Londonin már rajongói művészként bemutattam kb. 10-15 poszteremet, aha, köztük a Saga poszter is ott debütált fizikai formájában.
Igen, az a híres Saga poszter.
De az még rajongói kiállítás volt, a 19-es Chicagói volt az első hivatalos.
Uh-huh.
Ugye ezzel a Saga poszterrel kezdődött minden, amit az előbb említettél, ami ugye Guinness rekordot is döntött. Az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy előtte milyen kapcsolatod volt egyébként a filmes poszterek világával, illetve hogy jött az ötlet, hogy ezt a posztert összeállítsd?
A filmes poszterek világával először inkább háttérképekben foglalkoztam. 98-ban még gimnazista koromban csináltam meg az első Star Wars-os háttérképemet, és utána éveken keresztül készültek ilyen rajongói alkotások. Gyakorlatilag az asztalfióknak egy-két barátom volt, aki látta ezeket a képeket. 2004 novemberében indítottam el az első weboldalamat, ami annyira 2004 novemberében, hogy tegnap volt 19 éve, hogy elindítottam az első weboldalamat.
Csongor, itt van a évfordulónk.
Tényleg ma nem volt évforduló, tessék, na, akkor itt van, 19 éve volt, hogy Simon Zoltán elindította a weboldalát.
Az elsőt, igen.
És az megvan még?
Nem, az már nincs meg, az egy egyetemi doménem volt, és utána tértem át egy saját doménre. Aztán onnantól ugye nagyon hamar elkezdtem publikálni a képeket. Hazai fórumokon, külföldi fórumokra fölkerültek, a The ForceNet fórumába is így elég gyorsan terjedtek el. És 2007 májusára, a Star Wars 30. évfordulójára gondoltam, hogy kéne csinálni valami nagyot. Addigra már csináltam egy-két poszter, de jellemzően inkább háttérképeket. És csináltam egy olyan képet, amin a Star Warsnak a főbb alakjai voltak rajta. Ez az, ami a mostani Saga poszternek gyakorlatilag a középső részét képezi.
Amit most szeretnél megmutatni nekünk.
Igen.
Ezt most azon hallgatói kedvéért, akik nem látják ezt a beszélgetést, csak hallják. Nekik mondom, hogy most éppen Zoli mutat nekünk egy képet.
Tehát amit először csináltam, az ennek a Saga poszternek, amit így már elég sokan ismernek, ennek a középső része volt. Gyakorlatilag Anakin, Vader, Padmé, Obi-Wan, Luke, Han, Chewbacca, Leia és a droidok voltak rajta.
Aha.
Csak ez a középső elem. És ezzel május elejére készen is lettem. Ezért úgy gondoltam, hogy mivel ugye május 25-e a hivatalos évforduló, hát akkor mennyire jó lenne, hogyha addigra csinálnék egy nagyobb képet, ha a 30. évfordulóról beszélünk, legyen rajta 30 karakter, és ünnepelje ez a poszter az egész szágát, szóljon az egész szágáról.
De hogy ez 30 karakter?
Ez 30 karakter, igen.
Ezt sose számoltam, de jó.
Tehát ez volt a terv, és akkor ezt feltöltöttem a weboldalamra, és nagyon hamar nagyon népszerű lett. Igazából azt vettem észre a látogatottsági statisztikákból, hogy a weboldalam összegyűjtött valami közel 70 millió látogatót.
Azt a mindegy.
És ez csak az, aki az én weboldalamon nézte meg a posztereket. Tehát döbbenet. Akkoriban így mindenhol ez jött szembe. Ha láttam egy hírt, ahol a Star Warsról volt szó, akkor abba föltették a Saga posztert képként.
És soha sehol senki nem írta oda, hogy ez a te alkotásod.
Nagyon ritkán, de előfordult, hogy odaírták. De valóban nem ez volt a jellemző. Viszont így gyakorlatilag alsó hangon 10 milliók látták ezt a posztert, de valószínűleg azért még több, fogalmam sincs mennyi.
Hát eszmélet lehet, igen. De és mindig lépten nyomon szembe jön ez velem a mai napig.
Igen, azóta is látom. Sőt, amikor említettem, hogy volt egy levélváltásom Bruce Struzzonnel, neki megmutattam néhány képemet, és a Saga posztert már ismerte addigra, mire én írtam neki, és azt mondta, hogy ez a kedvenc képem.
Na hát tök jó.
Tehát ez 2007-ben elindult egy ilyen nagyobb ismertség felé ez a poszter, és 2010-ben történt az, hogy a Lucasfilm egyik licenszpartner, egy londoni könyvkiadó, a Darling Kindersley, megkeresett azzal, hogy készül egy új Star Wars könyvük, ők ugye elég sok Star Wars kiadványt jelentettek meg, a Star Wars évről évre krónikát is például ők adták ki.
Aha,
és
azt ismerem.
Ebben az évben egy Lego Star Wars könyvvel akartak jelentkezni, és ennek akartak minél nagyobb hírverést csinálni, ezért úgy gondolták, hogy ha csinálnak egy Guinness rekordot, az egy elég nagy hírverés lesz. És azt találták ki, hogy akkor miért ne próbálnák megdönteni a legnagyobb Lego mozaik kép rekordját, amit egy amerikai Lego múzeum tartott eddig, ha jól emlékszem, valami 77 négyzetméteres képpel. Ők meg csináljanak mondjuk egy 100 négyzetméterest. És úgy döntöttek, hogy az én Saga poszteremet választják hozzá mintaként, tehát ezt a képet akarják kirakni 2x2-es Lego kockákból. 100 négyzetméterben körülbelül. Döbbenet volt, hogy ezt a képet választották. Már csak azért is, mert ugye a Lucasfilm licenc partnereként ők hozzáférnek a Lucasfilmnek az anyagaihoz.
Igen.
És a 2007-es 30. évfordulóra rengeteg hivatalos licenszelt poszter készült, ami a 30-as évfordulót ünnepelte, rajta volt egy csomó karakter, puzzle-ok jöttek ki ilyenekből, meg ehhez hasonlók, és ennek ellenére a könyvkiadó mégis úgy döntött, hogy az én poszteremet szeretné, ami akkor még ugye egy rajongói alkotás volt.
Igen, igen.
Úgyhogy nagyon megtisztelőnek tartottam, és hát mindent megtettem, hogy én is el tudjak menni az eseményre, ami azért nem volt egyértelmű, mert én ekkor írtam a doktori értekezésemet egyébként, és ezt munka mellett csináltam, tehát a napjaim és az éjszakáim is be voltak körülbelül táblázva, de azért megoldottam, hogy október végén, 2010 október végén ott legyek ezen a háromnapos rendezvényen, ezen a rekordkísérleten.
És a doktori cím is sikerült.
Az is sikerült, igen.
Egyébként egy kérdés hadd szúrjak már ide be, mert közben így eszembe jutott, hogy ilyen szerzőjogi kérdésekben egyébként ez hogyan működik? Mert szerintem az is tök érdekes, hogy ugye te ezt összeraktad, mint egy rajongói alkotás.
Igen.
És akkor ilyenkor a szerzői jog az hogy működik? Ugye mondtad, hogy a szerződött licenszelt partner, ugye a DK kiadó, hogy ők rendelkeznek ugye ezekkel a jogokkal, hogy ők felhasználhatják ezeket a képeket. És akkor rajtuk keresztül történik ilyenkor a jogi része, vagy ez hogyan működik?
Ezt ők intézték, igen.
Azért szerintem a Lucasfilm, ők azért így rajta vannak a jogi kérdéseken.
Abszolút rajta vannak a jogi kérdéseken, igen. A rajongói alkotásokkal nincsen problémájuk. Tehát a Celebration-en a Steve Sansweet is megnézte a rajongói kiállítást, és az én Saga poszteremet is megnézte, amikor ott volt. Tehát ez nekik akkoriban sem okozott problémát, és odafigyeltem arra, hogy én nem csináltam egy webshopot, ahol árultam a rajongói posztereimet, mint azt sokan megtették egyébként. A Saga poszter hivatalosan megvásárolható soha nem volt. Ennek ellenére mindenhol felbukkan az interneten, és mindenhol hozzá lehet jutni, szerintem még a mai napig is valószínűleg, de ezek egyike sem engedélyezett.
Hát igen, én nemrég is, talán mutattam is neked egy privát üzenetbe, hogy találtam egy ilyen eladó posztert, ami a tiéd, de nem a tiéd, nem te elhúltad.
Igen, igen. Ez a Guinness rekord eseményre lett engedélyezve ez a poszter.
És ha már az engedélyekről beszélünk, ugye annyira odafigyel erre a Lucasfilm, hogy az, hogy most itt beszélgetünk, arra is úgymond Lucasfilm engedélyre volt szükség, igaz?
Igen, ezt úgy pontosítanám, hogy inkább óvatosságból kértem rá előzetesen engedélyt. Az, hogyha megjelenek valahol egy rendezvényen például, arról mindenképpen előzetesen tájékoztatni kell a kapcsolattartómat. Tehát az ilyenekről tudnak, ha elmegyek az 501-es légiónak valamilyen eseményére, akkor arról előre tudatni kell, hogy tervezek menni egy ilyenre.
Ez tök jó, de akkor Krisztián, felhívom a figyelmet rá, hogy a Holonet Krónikáknak ez a mai adása, ez a Lucasfilm jóváhagyásával és tudomásával készül.
Ez óriási.
Ez az első ilyen.
Igen.
Az első ilyen Holonet Krónikák, amiről még a Lucasfilm is tudomást szerzett, ha minden igaz.
Igen, vagy valaki legalábbis, aki rögzíti. Gondolom ez bekerül valami adatbázisba, hogy történt egy ilyen engedélykérés.
Tök király.
Úgyhogy, igen. Amit elmondanék még erről, ez volt az első olyan alkalom, hogy láttam rengeteg embert, akik valahogyan foglalkoznak azzal a képpel, amit én csináltam. Egészen addig ugye, tehát egy posztert készíteni az egy magányos tevékenység. Leülök a számítógépem elé, bekapcsolok valami jó zenét, jellemzően Star Wars zenét, és készül egy poszter. Ez egy magányos munka. És itt viszont döbbenetes volt azt látni, hogy körülbelül 2000 önkéntes dolgozott azon, hogy ebből a poszterből egy Guinness rekord legyen, és családok mentek, és a kis tervrajzok alapján, amiket előre legyártottak, szépen rakták föl a Lego kockákat.
Hány darab Lego kockát?
736 ezer, ha jól aztán emlékszem.
Atya úristen!
És 16 szín, úgyhogy amit itt látok, ez 16 színre lett visszabutítva, és 98-99 négyzetméter lett a vége, ha jól emlékszem.
Ez is a te dolgod volt, hogy ezt átkonvertáld ilyen legósíthatóvá?
Nem, ezt egy angol Lego rajongói közösség készítette. Gondolom valamilyen programot használtak hozzá, ami a színeket lefordítja Lego színekre, és legyártja belőle ezeket a kis alaprajzokat, hogy milyen színből miket kell kirakni egy-egy.
Azért ez döbbenetes. Ehhez, tudom, már sok év eltelt, de gratulálok ehhez az egész eredményhez.
Köszönöm,
ez, amit
köszönöm. Döbbenetes volt nézni. Bele is dolgoztam egyébként. Jodának a fején egy részt azt én raktam ki.
És nagyszerű élmény egyébként. Ez biztos.
Az.
És mi lett a sorsa ennek az óriási Lego képnek?
Egy-két részét megtartották. A végleges kép nem így nézett ki, mert rajta volt a Legónak a logója, rajta volt a DK-nak a logója. Uh-huh. Talán a Star Wars logó nem oda volt helyezve, meg rajta volt az én logóm is. És a DK logót, meg talán a Legó logót eltette a könyvkiadó.
Aha.
A többi része pedig adományozásra lett felajánlva.
Viszont ha már ennyit beszéltünk a szagapószterről, én annyira kíváncsi vagyok, hogy neked milyen a kapcsolatod a Star Wars-szal, hogy jött az életedbe?
Én viszonylag késői rajongó vagyok, olyan szempontból, hogy sok barátom van, aki már egy kisgyerekkorában látta a Star Wars-t, és nincs is emléke róla, hogy mikor látta először, mert olyan, mintha mindig is ismerte volna. Nálam nem az van. Én 1997-ben láttam először a Csillagok háborúját, amikor a felújított változat a mozikba került. A sztorit már ismertem korábban, mert egy évvel előtte a regényváltozatokat valamiért elolvastam, már nem is tudom, hogy került a kezembe. Tehát a sztorit már ismertem, de a történetnek a vizualitásáról egyáltalán semmi fogalmam nem volt, leszámítva a könyvborítókat.
Akkor ez egy közös vonás köztünk, mert én is először olvastam a könyveket, és csak aztán láttam a filmeket.
Na.
És nekem is a könyvborító volt az egyetlen, amire hagyatkozhattam, semmilyen más képanyagom nem volt hozzá. De király,
igen.
Végre valaki rajtam kívül, aki így kezdte a dolgot. És még a pulóverünk is egyforma 15 éve már, amit hordunk, úgyhogy ez már kettő dolog. Ez csak azért mondom, aki nyilván nem tudja senki, és miről beszélünk, a Galaktikus családi napon, amikor találkoztunk Zolival, akkor megállapítottuk, hogy ugyanazt a fajta pulóvert hordjuk már 10-akárhány éve mind a ketten, és ez egy ilyen közös beszélgetés indítónak tökéletes volt.
Igen, ez egy ilyen közös kedvenc darab.
Igen.
Igen. Tehát először a regényeket ismertem meg, és amikor 97-ben moziba került, akkor én akkor láttam először a képkockákat, a jeleneteket, a karaktereket, annyira, hogy amikor megláttam az első Star Wars címkéjű Pepsi üdítőt, ugye akkor a Pepsivel voltak szerződésben, egy rohamoszlagos volt rajta, és nem ismertem fel a regény alapján, hogy kit látok.
Aha.
Tehát így hogy ő most valami fontos karakter, vagy ő csak az egyik birodalmi rohamoszlagos lesz, vagy fogalmam nem volt, hogy kicsoda ez. Hát fehér, tehát nyilván nem Darth Vader. Így kb. Ennyit tudtam róla. Tehát teljesen fogalmam nem volt arról, hogy néz ki ez a film. És nagyon jó volt, hogy így volt, mert amikor ezután beültem 97. szeptemberében Oroszlányon, ahol felnőttem a Városi Műfáznak a mozitermébe, hát akkor az egy fantasztikus élmény volt. Tehát beindul a zene, jön a csillagromboló a fejem fölött, és hát ez így mindent eldöntött. Tehát egy olyan élmény volt, hogy nem hittem el, hogy ilyen film van. Tehát, hogy ilyen látvánnyal, ilyen zenével, ilyen sztorival, ennyire magával ragadó alkotás, ami ráadásul már egyébként 20 éves.
Ja, akkor már
és egyáltalán nem éreztem azt, hogy ez kilógna bármiből, bármilyen szempontból is az akkori mozi kínálatból. Még egy érdekesség, nem tudom, hogy ez közös vonásunk-e, de az űrgolyókat viszont már általános iskolás koromban levetítették nekünk, úgyhogy a paródiát hamarabb láttam, mint a Csillagok háborúját.
Nem, ez nem közös.
Nem nagyon emlékeztem rá, csak egyszer láttam, de tehát nem zavarta meg a mozis élményt. Lenyűgöző volt, tehát ahogy Luke rácsodálkozik a Tatooine-ról a galaxisra, ugyanúgy rácsodálkoztam én is, hogy ilyen filmek is vannak. Többenetes. Uh-huh. Úgyhogy nagyon vártam a Birodalom visszavágot, ez valamikor ugyanabban az évben novemberben volt bemutatva nálunk, és ott pedig az volt az élményem, hogy hát csodálatos a címadás, a Birodalom visszavágott, ja. Olyan lehengerlő erővel, hogy hőseink elmondhatják, hogy életben maradtak, de ennél többet nagyjából nem mondhatnak el magukról. Uh-huh. És nagyon vártam már a Jedi visszatért, mert a regény alapján azt Azt láttam a leginkább. Abban kulminál minden, ott látjuk az uralkodót, villámok lesznek, fénykardpárbaj, hatalmas űrcsata megint, Darth Vaderről lekerül a maszk, Luke-ról igazi Jedi lovag lesz. Fú, hát ezt mindent látni kell minél hamarabb. Hát 98 márciusának végén volt a mozis bemutató Oroszlányon. Eddig kellett várni, de megérte. Abszolút megérte. És kezdetben ez volt a Star Wars, tehát egy látványos történet, fantasztikus zenével, tök jó karakterekkel, és utána jött az, hogy egy kicsit elkezdtem jobban beleásni, és a Star Warsnak a mitikus gyökereit szemügyre venni, aztán utána a verkanyagokhoz, ahogy elkezdtünk lassan hozzájutni, azok is nagyon-nagyon érdekeltek. Amikor már kijöttek a DVD-k, hát az extrákat, nem tudom hányszor néztem meg, tehát nem véletlenül John Nolt felismerem minden életkorában, mert 97-es John Nolt is felismerem, meg a 2018-ast is. Tehát utána volt már egy ilyen is, ez a mélyebb mitológiája, amivel szintén nagyon sokat foglalkoztam. Az EGRI akkor még főiskolán tartottunk is erről előadást, a Star Wars vizuális szimbolikájáról beszéltem például.
Ez az előadás, ez nem az volt, amit az első Galaktikus Trádi napon is elmondtál a színpadon?
Nem, az már egy másik volt. Ezt az előadást 2009-ben és 2010-ben tartottuk. Uh-huh. 2009-ben rendes főiskolai kurzus volt, speciálkollégium, kreditért, amit az egyik barátom szervezett meg, és ott voltam vendégelőadó, ha jól emlékszem, két alkalommal. Az egyik az a Star Wars vizuális szimbolizmusa és mitikus kapcsolódásai, illetve az, hogy hogyan jelenik meg George Lucas személye az alkotásán keresztül. Hogy kapcsolódik az alkotó az alkotásával. Ez volt az egyik téma, és akkor itt színszimbolikáról beszéltünk, a képeknek a ritmikájáról, nyitóképkockák, záróképkockák párhuzamáról, ellentétek összeállításáról, hogy Lucas milyen tudatosan használta a színeket például, amikor ezt a trilógiát megtervezte.
De érdekes témánk.
Ez tök jó, igen. Pedig ez nagyon hasonló ahhoz a témához, amit a...
Így van, de ez annak ide, tehát ez eredetileg egy főiskolai előadásnak indult, egy rendes másfél órás előadásnak. És később volt egy másik, ami pedig a filmzenéről szólt. Az is így másfél órában, John Williams tematikus rendszere. És utána egy évvel merült fel az ötlet, hogy ez a főiskolán nagyon népszerű volt, vigyük ki a városba a kurzust, és 2009-ben Eggerben az Agria Parkban tartottunk egy ilyen rövidített kurzust, ami már nyitott volt, ez már nem kapcsolódott a főiskolához semmilyen szinten. Bárki bejöhetett rá, és ott is tartottam egy hasonló előadást, és ezt a témát utána később továbbfejlesztettem, meg egyszerűsítettem. Ugye egy főiskolai kurzuson másfél órában mást mondok el, mint egy publikus előadáson, ahol mondjuk 45 percen vagy egy órán van csak, illetve jöttek ki új filmek, akkor azoknak a tartalmát beletettem. Tehát például nagyon szeretek beszélni a Hős útjáról, és igazából attól függ, hogy most éppen hol tartunk a történetben, meg mire kapom a felkérést, meg nekem mihez van kedvem. Színszimbolikáról beszélek többet, vagy arról beszélgetünk, hogy a Hős útját, a Joseph Campbelli monomítoszt hogyan mutatja be George Lucas a munkáiban is, hogy jelent ez meg az előzmény trilógiában, és hogy jelent meg mondjuk a folytatás trilógiában ugyanez.
Egy ilyen előadásra elmennék, ezt meghallgatnám szívesen, ha lenne.
Abszolút, nagyon érdekesen hangzik.
Az egyik kedvenc témám egyébként tényleg, tehát nagyon, nagyon izgalmas látni, hogy Lucas nyilatkozta azt, hogy a Star Wars-t úgy tervezte, hogy egy 12 éves gyerek felfogja azt, ami történik. Ez volt a kiinduló pont. Viszont alkotás közben, ahogy megtervezték a látványt, meg a vágás, ahogy zajlott, meg a filmzene, ahogy elkészült, utána arra jutott, hogy igazából úgy van ez elkészítve, hogy ezt egy 4 éves gyerek is megérti már, nem kellenek hozzá a párbeszédek. Azt írta, itt azt mondta, hogy a párbeszéd az neki olyan, hogy néha kell, hogy a történetet A-ból B-be vigye, de igazából anélkül csak a képekkel, a színekkel, a vágásokkal, a zenével tökéletesen érthető, hogy mi történik a Csillagok háborújában, és ezzel abszolút egyetértek.
Igen.
És lenyűgöző, hogy milyen gondossággal csinálta ezt meg. Tehát, hogy például ilyen apróságok, hogy a Szitek bosszújában, amikor a Jedik mennek Palpatine kancellárhoz a nagy leleplezés után, akkor a hangár kapuban Anakin úgy áll, hogy a lába még a fényben van, de a testének a nagyobb része már az árnyékban van.
Azt
hogy jelezze, hogy már csak egy pici része van ennek innek a világos oldalon, és mindjárt beköszönt a sötétség.
Hogy te miket meg nem figyelsz, hogy, azt a
hogy mennyi ilyen finom utalás van, vagy például a Jedi visszatérben az, hogy Luke-nak a ruháját fokozatosan sötétíti Lucas,
igen.
És ez
igen,
egy tudatos igen, döntés igen. volt, kezdi a földszínű ruhából a Tatooine-on, amivel az ő emberi mi voltát hangsúlyozza szemben a gépi világgal, amit a birodalom testesít meg. A birodalom visszavágban már beszürkül, mert a figyelme már a gépi világ felé kezd fordulni, mert az lesz a fókusza, hogy Darth Vader meg a birodalom az ellenség. És a Jedi visszatérben már fekete a ruhája azért, hogy a néző tudat alatt elképzelhetőnek tartsa már, hogy Luke át tud állni a sötét oldalra. Aha. Ugye ezért is volt fontos az, hogy az első igazi feltűnésekor azt látjuk, hogy fekete csukjás köpenyben
folytogat,
amit ugye csak van. Az apjától láttunk eddig.
Ami a sötét oldali dolog.
Ez a fenyegető lehetőség benne. Viszont miután Vader feláldozza magát, visszatér a világos oldalra, megtörténik a megváltás motívum ugye a hős útjában, sőt, itt két hős útja is van egyszerre, Anakiné is és Luke is. Mm. Azután Luke kigombolja a ruháját, és látjuk, hogy belül viszont világos színű volt ez a ruha. Ez mindig világos volt, nem került át a sötét oldalra. Tehát ezek a vizuális játékok engem mindig lenyűgöztek Lukasznak a munkáiban.
Zoli, nagyon érdekes egyébként, hogy ilyen szimbolikákra hívott fel a figyelmünket, mert szerintem Csongorral mind a ketten egy kicsit meg is lepődtünk egyébként, hogy ennyire részletesen vizsgáltad a filmeket. És itt tenném fel a kérdésemet, hogy a te munkád során, a te posztereid során mik azok a fő motivumok, amiket próbálsz megragadni egy-egy poszter elkészítése során. Ugye az aktuálisan elérhető sorozatban ugye a nagy alakos főszereplők, illetve a kisebb sziluettek voltak jellemzőek. Ezekről tudsz egy kicsit mesélni?
Persze, nagyon szívesen. Menjünk talán a posztereknek a készítésének az időrendjében, azért, mert úgy könnyebb erre a gondolatsorra rákapcsolódni, meg hát ugye ez amúgy is összevág azzal, ahogy ezek a filmek eredetileg készültek, tehát akkor nézzük először a klasszikus trilógiát, ha úgyis ezzel kezdtem.
Igen.
Itt az egyik, amit ábrázolni akartam, az egy személyes vetület, az pontosan az, amiről korábban beszéltem, azok az érzések, amiket először éreztem, amikor ezeket a filmeket láttam. Tehát a negyedik résznél egyfajta rácsodálkozás erre a Star Wars világra. Az ötödik résznél meg mondjuk a birodalomnak ezt a lehengerlő, elsőprő erejét szerettem volna, ezt a dominanciáját szerettem volna megjeleníteni. Abban is biztos voltam, hogy nem sok karakteres posztert akarok, hanem minél kevesebb karakterre egyszerűsíteném a történetet. Uh-huh. És nagyon hamar jutottam oda, hogy legyen egy nagy gonosz karakter, és legyen egy kicsi jó karakter. És ez igazából elég messziről jött az, hogy miért ilyet csináljak. Hamvas Béla az egyik kedvenc szerzőm, és az egyik könyvében, az Antológia Humánának az előszavában beszél kétféle történetről, kétféle történelemről, az átkozott és az áldott történelemről. És ez az Antológia Humán, ez egy olyan kötet, amiben 5000 évnek azokat a bölcsességét gyűjtötte össze, amik szerinte fontosak ahhoz, hogy hogyan legyünk jobb emberek. Tehát azok a bölcsességek, amik segítenek jobb emberré lenni, illetve a Campbelli értelemben akár úgy is mondhatnánk, hogy ezt a hős útját akár segítenek megteremteni. Mm. Ugye Lukasznak is nagyon fontos volt a történetében. Ha megengeditek ezt a pár mondatot, ezt felolvasom. E lapokról 5000 év néz le ránk. Ami ez alatt az 5000 év alatt a felszínen történt, az megőrizte a világtörténet. A háborúk, az éhség, a forradalmak, a népek pusztulásának, a vérontásnak átkozott története. Nem ez az egyetlen. Alatta és mögötte van a művészetek, a vallások, a filozófiák és a költészet áldott története. Ez a másik és ez az igazi. Az emberi lét igazi melódiájának szövege nem a pusztuló Babilon, a letiport Egyiptom, stb. Hanem az a néma tudás, amit a piramisok, görög szobrok, kínai templomok, mexikói városok őriztek meg. Igazi létünk abban van, amit alkottunk, és nem abban, amit elpusztítottunk. Abban, ami megmarad, és nem abban, ami mulandó. És mindig is úgy gondoltam, hogy Lukasz ezekkel a gondolatokkal valószínűleg egyetértene. És ezt a kettősséget én látom a Csillagok háborújában. Aha. Már eleve a címet, ha megnézzük, Star Wars. A csillagoknak a háborúját fogja bemutatni ez a történet folyam. Viszont, hogyha mélyre nézünk a történetnek, akkor hős történeteket látunk. Hősöket látunk, és bukásokat látunk. A 4-5-6 arról szól, hogy Luke Skywalker hogy lép a hős útjára, és hogy valósítja meg azt, amit egy hősnek meg kellene valósítania. Ha 1-6-ig nézzük a történetet, akkor azt látjuk, hogy Anakin Skywalker hogy próbál felemelkedni, bukik el, és marad a bukás állapotában mindaddig, amíg a fia nem váltja meg, ami szintén Lukásznál egy nagyon fontos motívum. Tehát van egy nagyon látványos keret, egy nagyon látványos kép, amit Lukász festett elénk, és ebben a nagyon látványos dologban ő nagyon mély dolgokat akar megtanítani nekünk. Ugye azt nyilatkozta Paul Duncannek pár évvel ezelőtt, hogy számára a Csillagok háborújának van akár 200 jelentés rétege is.
Aha.
És a legtöbb ember csak a felső néhányat nézi, és fogalma sincs róla, hogy a mélyben milyen jelentések mennek és zajlanak, és lehet, hogy soha életében nem is fog találkozni ezekkel a jelentésekkel, de ezek egyébként ott vannak. És ő úgy szerkesztette meg a történetét, hogy visszakapcsoljak a 12 évesekre való célzáshoz, hogy egy gyerek ezeket a rejtett jelentésrétegeket ösztönösen felfogja. Lukasz ezeket nem akarja megmagyarázni, ő úgy döntött, hogy ezeket beteszi egy ilyen gyönyörű csomagba, és átadja nekünk, de elsősorban a gyerekeknek. Mert a gyerekek fogják jól megérteni, és Lukasz nagyon hisz abban, hogy a jövőt a gyerekeink jelentik, és hogyha hatást akar elérni, már pedig ő, mint művész hatást akar elérni, akkor úgy gondolta, hogy sokkal jobb, hogyha ezt a hatást a gyerekekre teszi. Mert úgyis ők fogják csinálni a jövőt. Tehát úgy érzem, hogy ezt Lukasz is látja, hogy van egy nagy látványos akció, amit igazából a gonoszok dominálnak, és van mögötte egy másik történet, ami viszont sokkal fontosabb, sokkal személyesebb, és ez az emberi nagyságnak a története.
Na hát.
És ezért döntöttem úgy, hogy legyen ez a fő motivuma ennek a három poszternek.
Olyan szépen megfogalmaztad, hogy le a kalappal.
Köszönöm. Tehát ugye ezt tudjuk is, hogy Lukasz a Joseph Campbelli monomítosszal nagyon sokat foglalkozott. Kezdetben egyébként ösztönösen, egyszerűen azért, mert nagyon sok mitológiai szöveget olvasott ő is, és alkotás közben fedezte fel, hogy ő gyakorlatilag ebbe az irányba halad, és később maga Joseph Campbell mondta, hogy George Lucas tökéletesen megvalósította azt, amit ő a monomítoszban elmondott. Ugye itt arról van szó, hogy az összes mítosz szerinte leegyszerűsíthető, visszavezethető egyetlen történetre, ez a monomítosz, vagy a hős útja, ami igazából arról szól, hogy van egy kezdeti állapot, amikor a földi világ és az isteni világ közötti összhang megbomlik, a földi világ elindul a bomlás, a pusztulás, a káosz útján, és kell jelentkezni egy hősnek, aki különböző próbákon kell, hogy átessen, lehetőleg nem bukik el rajta, ezeknek megvan a mitikus állomás nevei, segítőket kap, varázseszközöket kap, amik segítik, fénykard ugye például, és a végén végre kell hajtania egy nagy hőstettet, amivel el tudja érni azt, hogy kiegyenlítse ezt az egyensúlyvesztést az ég és a földi világ között. És ezt ugye megcsinálja a negyedik részben Luke Skywalker, viszont az ötödik-hatodik részsel elindul egy új hős útja, ami egy még nagyobb, és bejön a képbe a rengeteg lehetséges motivumból az is, hogy az apa-fiú konfliktust hogyan fogja tudni kezelni Luke, és hogy fogja tudni kezelni Vader, ugyebár a másik oldalról. És a Jedi visszatér végén pedig ugye eljutunk oda, hogy Luke áldozata az, hogy a sötét oldallal szembenézve el tudta dobni a kardját, és azt tudta mondani, hogy ő inkább vállalja a halált, de nem áll át a sötét oldalra úgy, ahogy az apja tette, hanem kijelenti ettől, Jedi vagyok, ahogy előttem apám is az volt. Ez az a pont, ahol Vader megszűnik Vadernek lenni. Eddig is rezgett már a léc többször, de ez az a pont, ahol ráeszmél arra, hogy hogy a George Lucas-i szimfónia ugye így működik, így vannak a ritmusok, hogy ugyanazok történnek a két Skywalkerrel, csak különböző döntéseket hoznak ugyanazon helyzetekben. Egy ilyen helyzetben Anakin engedett a sötét oldal csábításának, és átállt, Luke pedig azt mondja, hogy ő nem, ő hajlandó meghalni is, de átállni biztosan nem fog. És ez az a példa, ami erőt ad Vadernek, hogy ő is visszatérjen a világos oldalra. Lucasnak nagyon fontos az a motivum, hogy a gyerek megváltja a szülőt. A szülő bűneit a gyerek jóvá tudja tenni. És itt pontosan ezt látjuk, Vader magától soha nem tért volna vissza, valószínűleg, de a fiának az áldozata visszahozta őt a világos oldalra. És ez teszi lehetővé azt, hogy a film végén az erőszellemek megjelenjenek, és ezek jelenítik meg azt, hogy az isteni világ és a földi világ között a harmónia újra helyreállt, újra kommunikálnak egymással ezek a szférák, és van remény arra, hogy egy jobb világ jöjjön ezután. Ugye Lucasnál a Star Warsban az erő az, ami megtestesíti ezt a felsőbb entitást, akár nevezzük Istennek, akárminek, de mindenképpen valami univerzális vezérlő átfogó elvnek. Tehát ez a hős útja, amit Lucas olyan nagy alapossággal megfestett a 4., 5., 6. részben, és ez az, amit én sziluettekben elhelyeztem a posztereknek az alján. 4. részben ez a kalandra hívásnak a motivuma, amikor Luke elvágyódik a mostani életéből, de még nem tudja, hogy mi vár rá, csak azt tudja, hogy valami nagyobbat szeretne, mint ami jelenleg az előtte álló jövő. És ez John Williams olyan gyönyörűen fejezte ki az erőtémának az első alkalmazásával ebben a történetben. Ezért ez került oda. Ez egy olyan motivum, amiben nagyon régóta szerettem volna poszterre vinni.
Csak azok kedvére, akik nem látják, hogy miről beszélünk, hogy most azt látjuk, amikor az Iker naplementét nézi Luke a Lars Farm iglujánál kint állva a sivatagban.
És egyébként nagyon trükkös, mert csak most vettem észre, hogy te megtükrözted.
Igen, így nézett ki jobban. Igazából az ajtót tettem másik oldalra, ha jól emlékszem, de igen.
Az nem zavart egyébként a Lucas filmet, hogy azt
nem, ezzel nem volt problémájuk.
Megmódosítottad?
Szerintem lehet, hogy szerintem nagyon alaposan megnézik ezeket, de vannak dolgok, amiket elfogadnak alkotói szabadságként, és nyilván vannak dolgok, amiket pedig mindenképpen úgy szeretnének látni, ahogy van, tehát teszem azt, nem gondolom, hogy Vadert mondjuk lehetne ábrázolni valami teljesen más kinézettel, mondjuk teljesen más színű fénykarddal, vagy nem tudom, tehát...
Bezzeg régen lehetett. Régen volt neki mindenféle színű fénykardja a különböző posztereken.
Na, ez igaz. A Birodalom visszavágban azt a pillanatot ábrázolom, igazából kettő pillanat van egybeöntve. Az egyik az, amikor Luke a Dagobán a sötét barlangban szembenéz azzal a látomással, amit Darth Vadernek gondolhatunk, tehát ott körülötte, hogy a dagobai helyszínt látjuk. És itt kapja azt a felismerést, hogy Vader sisakja alatt ő van.
Igen.
Ami ugye nagyon sokféleképpen értelmezhető üzenet, nagyon direktben is, meg ugye a mélyebb jelentése, hogy ez az ő jövője is lehet akár. Másfelől meg ugye, ami szintén bele van öntve a képbe, az a pillanat, amikor a felhővárosban Vadert meglátjuk Luke fölé magasodni minden szempontból, és tényleg érezzük a sötét oldalnak azt a hatalmát, ami előtt a hősünk nem biztos, hogy meg tud állni, és egy olyan próbával kell szembenézni, amivel még neki nem kellett, és ezen a próbán nem is sikerül felülkerekednie.
Igen.
Bekerül egy olyan állapotba, szokták ezt nevezni úgy, hogy a lélek sötét éjszakája. Ezt a fogalmat Keresztes Szent János használta először, és nem pont ilyen értelemben. Ő ezt arra mondta, hogy amikor az istenfélő ember találkozik, megtapasztalja Istent, majd utána ezt a megtapasztalást elveszíti, és bekerül abba az állapotba, amikor semminek nincs értelme, semminek nincsen már célja, mert megtapasztalt valamit, és elveszítette, és úgy érzi, hogy az elveszett, és minden összeomlik. Aztán utána mások is átvették ezt a fogalmat. Mindenesetre itt azt akartam érzékeltetni, hogy Luke itt egy olyan állapotban van, ahol a gonosz hatására úgy érzi, hogy minden összeomlik körülötte, amiben eddig hitt, abban csalódnia kellett, Ben hazudott neki, vagy legalábbis nem bontotta ki az igazság minden szeletét.
Aha.
Miközben az Obi-Wan sorozat óta már tudjuk, hogy egyébként szó szerint azt
mondta,
amit Vader mondott neki.
Igen.
De még akkor is Yoda sem mondta ezt. Senki nem mondta neki, tehát cserben hagyták, elárulták, nincs kire támaszkodnia, nincs miben hinnie, és Vader az apja, akit eddig hősnek tartott. Ebből az állapotból megyünk a Jedi visszatérbe, ahol viszont már Luke teljes értékű Jediként tud megjelenni a film végére mindenképpen. Tehát valóban jól mondja, ő tényleg egy Jedi, ahogy az apja is volt előtte, és a hamvasztásos jelenet volt az, amit még szintén nagyon régóta kísértett, hogy egy poszterre rátegyem. Megint csak az erőtéma szól itt, ami ráadásul szerintem az összes Star Wars filmből itt szól a legcsodálatosabban. És ez az egyetlen pillanat, ahol Darth Vader karakteréhez az erőtémát köti John Williams.
Na, hát ez nekem felsőtő.
Az összes többi esetben más szól, ha Vadert meglátjuk értelemszerűen. Bocsánat, ezt rosszul mondtam, a 4-5-6-ban itt van először használva, mert szerintem az előző trilógiában valahol használta. De a 4-5-6-ban ez az egyetlen alkalom, ahol az erőtémát Darth Vaderhez kapcsolva hallhatjuk.
Hát végül is és az évszámok időrendjében haladva jól mondtad, mert akkor ez az első.
Az évszámok időrendjében ez volt az első. Igen. Valóban. És szerintem ez egy gyönyörű jelenet. Ez volt az, amit ezért a harmadik kis motivumként elhelyeztem. Így gyakorlatilag, ha végignézünk a 4-5-6-on, akkor így a vonal mentén így látni is lehet Luke fejlődését, és egyre nagyobb is Luke figurája, ahogy egyre inkább felvesz, igen, egyre inkább halad a hős útján, és megfelel annak, akivé válnia kell. Ennyit a kis figurákról.
Annyira szépen elmondtad, én nekem itt egy igazán illúzió romboló gondolat eszembe jutott, amit most úgy érzem, hogy nem is illene most ide beszúrnom. Ezzel a mágiás lukos képpel kapcsolatban.
Igen.
Ez tényleg illúzió romboló lesz. Tehát annyira szépen elmondtad, hogy már szégyellem azt, amit most mondani fogok, hogy ez egy ilyen kulisszatitok, lehet, hogy már tudjátok ti is, hogy ugye ezen a pillanatképen, ahol ott Luke áll a mágiánál, az ugye ott nem Mark Hamill volt, hanem Randy Johnson. Ő az ILM-nek volt az egyik kameramanja, és a Jedi visszatér forgatása során 3 olyan alkalom is volt, amikor őt így Luke-ként felvették, ebből csak egy került bele a filmbe, ez. És ezt meg a Don Beast-től tudom, tehát őt nem kell bemutatni nektek, Don Beast, hogy Randy Johnson a Mark Hamillnek a jelmezét vette fel, nem kapott külön saját jelmez, hanem Markét, viszont neki kicsi volt rá. Nem tudta begombolni a nadrágot. Tehát igazából én már nem tudom ezt a képet nem úgy látni, hogy Luke kigombolt nadrággal áll az apja holtteste előtt, és úgy állott a mágiánál.
Okay, ez tényleg illúzió romboló. Semmi gond. Ez akkor tegyük oda hozzá, hogy ezt az épülő Skywalker Ranch úszómedencéje mellett vették fel ezt a jelenetet, és akkor igazán teljes lesz a két utóforgatáson.
Igen, a Skywalker Ranch-en így van.
Előjött ez a kérdés a filmnek a vágása közben, talán a producertől, hogy nem tudjuk, mi történt Vaderrel, hogy Luke-ot hagyta a testét a halálcsillagon, vagy mi történt vele, és ezután jutott eszébe Lucasnak, hogy tényleg ez egy fontos dolog, igen, legyen akkor egy jelenet, ahol a hamvasztásra sor kerül, és akkor azt hiszem a Second Unit-ot megbízta, hogy csináljon akkor egy ilyen felvételt.
Így van, így volt.
Tehát ennyit a kis figurákról. A gonoszok esetében már egyszerűbb volt a képlet. Itt a negyedik részben Vadernek egy olyan képét szerettem volna, ahol ugye elhalad előttünk, tehát Luke-kal nem is néz szembe gyakorlatilag, így nem is foglalkozik vele, mint ahogy a film legvégéig nem is foglalkozott Luke Skywalkerrel, azt se tudta, hogy létezik a szó legszorosabb értelmében.
Bizony, igen.
Ehhez képest a Birodalom visszavágón már szembenéz Luke-kal, illetve szembenéz velünk nézővel is Vader, és így ezzel fokozódik a fenyegető hatása, a fenyegető aurája. A hatodik résznél gondolkodtam rajta, hogy csak az uralkodó szerepeljen, vagy az uralkodó és Vader együtt szerepeljenek, de nekem így tínédzser koromból ez a Jedi visszatérnek az élménye. Noha ezt így ugye nem is látjuk a filmben.
Valóban.
Ha jól emlékszem, a díszletben nincs is hely a trónszék mögött arra, hogy ott álljon a Vader. Ja, ott már jött az ablak, meg az a...
Jött az ablak, igen. Hát, ha valaki nagyon akar, akkor oda tud kúszni mögé azért, de igen, tehát nem annyira...
Igen. Nem hiszem, hogy Vader jelmezben ez nagy életbiztosítás lenne, hogy nem lehet lefelé, hogy nem tudja, hogy hova kell állni. És A színekben pedig igyekeztem azt lekövetni, hogy a negyedik résznél az mindenképpen a lázadás valahogy jelenjen meg, tehát ezt a narancsos színvilágot akartam itt használni. A Birodalom visszavágnál a hidegebb kéket engedem dominálni egy kevés narancssal. Uh-huh. A Jedi visszatér meg nekem ez a mély kék és egy kicsi zöld, ami az Endornak a zöldje, megfejelve a császári testőröknek, meg az uralkodó liftjének a vörös színeivel, ami egy kicsit így vissza is kapcsol a negyedik részhez színekben, és ad egy ilyen egyveleget.
És ugye ennél a képnél mondtad azt nekem októberben, hogy a császárnak az egyik keze az a te kezed. Tehát mondhatjuk, hogy nem csak Mara Jade, hanem Simon Zoltán is a császár keze.
Így van. Igen, a kézbe belejátszottam, meg új bőrtextúrát használtam például saját bőrről.
Mert hogy ez az eredeti képen nem látszódott McDermidnek a keze? Vagy miért volt erre szükség?
Már nem emlékszem pontosan, hogy ez hogy nézett ki, de nekem nem tetszett, ahogy álltak a kezek, és úgy gondoltam, hogy ezt én máshogy szeretném.
Aha.
Hogy a fénykart fogás az máshogy legyen, meg ilyenek.
Uh-huh. Ja, ebbe bele is szóltak, vagy szóltak is valami tanácsot, igaz, hogy ott a Luke-nak a kardja az ne így legyen, hanem úgy legyen.
Az a Birodalom visszavágban volt, aha, hogy ott igazából annyi kérésük volt, hogy a nadrágnak a fodrozódását azt egy picit változtassam meg, semmi komoly.
Ja, uh-huh. De milyen érdekes, hogy ilyen kis apróságokba közbe szólnak.
Igen, arról, hogy milyen változtatások vannak, arról az előző trilógiánál jobban tudok majd beszélni, mert ott több ilyen kérésük volt.
Aha.
A 4-5-6-nál igazából az összkérésük ennyi volt, hogy Luke-nak a nadrágjának a fodrozódása másmilyen legyen a Birodalom visszavág poszteren.
Minden más, amit nekik prezentáltál,
minden más így.
100%-ban elégedettek voltak már elsőre ezzel.
Igen.
Ez lenyűgöző. Na még az Új Remény poszter kapcsán annyit hadd jegyezzek meg, hogy nekem az összes közül ez tetszik a legjobban. Mégpedig azért nekem ez a szokatlan Vader ábrázolás. Ugye akárhányszor, ha Darth Vaderről van szó, és azt akármilyen poszteren, vagy borítón, vagy bárhol, ha mutatják Darth Vadert, ő mindig szembe van velünk a jellegzetes sziluettjével, meg a jellegzetes maszkjával, de az, hogy tök oldalról lássuk Darth Vadert, ez annyira nem jellemző, és ettől annyira kiri az összes többi posztertől, amit valaha láttam, hogy már csak ezért is le a kalappal előtted, és meg is válaszoltad azt a kérdést, amit föl akartam volna tenni, hogy miért látjuk őt most oldalról, ugye már mondtad, hogy azért, mert hogy észre se veszi Luke-ot, elsétál mellettünk, de, és ez egy technikai kérdés, amit most föl fogok tenni, ugye a kis keretből azért lehet sejteni, hogy ez a 10TV4 folyosóján levő egyik jelenet.
Pontosan.
Ugye itt szerintem nem sokan tudják, de Zoli, te biztosan tudod, talán Krisztián te is, hogy itt most konkrétan arról a pillanatról van szó, amikor a tiszt ott sétálgat Vader mellett, és mondja, hogy veszélyes fogva tartani ugye Leia hercegnőt, hiszen egyesek még a lázadók pártjára állhatnak, hogyha ez a szenátus fülébe jut. Na most ezt ugye a filmben mi tök szemből látjuk, hogy ők ketten sétálnak egymás mellett, de van egy alternatív felvétel erről, amikor oldalról látjuk, hogy ők sétálnak. Ugye a Konstantin de Gogel nevű színészt Zoli ügyesen kiradírozta innen a képről, aki oda belógott Vader mellé az eredeti képen, de azt akarom tőled kérdezni, Zoli, hogy az hogy csinálod, hogy az a fénykép, ami egyébként mondjuk az interneten ilyen, nem tudom én, 600x800 pixelként 72 dpi-ben fellelhető, hogyan csinálsz te belőle egy akkora óriási felbontású nyomdakész képet, hogy az nem egy csúnya pixelhalmaz lesz? Tehát te itt konkrétan nem csak felnagyítod a képet, hanem rengeteget te magad beleteszel részleteket, nem?
Így van, így van, így van. Én ezeket utána átrajzolom pontosan. Tehát ez nem marad 800x600-as pixelesen, igen, így van. Így van, ebbe masszívan bele kell nyúlni, áthúzni minden vonalt, újra színezni fényeket, változtatni. Ugye amúgy is változtatnék rajta itt-ott, mert jobban tetszik máshogy. Uh-huh. Igen, ez része a folyamatnak, hogy ilyeneket meg kell csinálni, persze.
Ezt azért gondoltam, hogy fontos kihangsúlyozni, mert nehogy bárki is azt higgye, hogy ez csak annyi, hogy valaki Photoshopban egymásra dobált néhány képet a filmből, hanem ez valami eszméletlen nagy meló lehet.
Igazából én nem is érzem annyira nagy melónak, mert nagyon élvezettel csinálom, de az, ami itt a végén egyetlen képnek látszik, ez általában minimum több tucatnyi, de simán száznál több rétegből áll össze.
Döbbenetes.
Különbözőképpen fényelve.
Mennyi ideig tart egy ilyennek az összeállítása egyébként?
Néhány órától néhány 10 óráig.
És azt meg szabad tudnom, hogy egyébként a 100% felbontása ennek a poszternek például az Az mekkora?
Hú, most erre pontosan nem emlékszem, de általában ilyen 6000x9000 pixelesek szoktak lenni jellemzően.
Jézusom, és
de gondolom 300 dpi.
300 dpi, igen.
300 dpi, 6000x9000 és 100 layer, tehát nekem felrobbanna a számítógépen, ha ezzel próbálkoznék. Nem bírná.
Úgy vásároltam a számítógépet, hogy ezzel ne legyen lehetőleg problémám. A Photoshopnak ugye memória kell, meg fusson SSD-ről, és akkor már viszonylag boldog. Ezt a kívánságát igyekeztem teljesíteni a szoftvernek, úgyhogy ezzel szerencsére nem volt problémám, de igen, valóban ezek elég nagy fájlok tudnak lenni munka közben.
És ilyenkor, amikor te úgymond festesz, akkor gondolom nem csak egérrel kattintasz jobbra-balra, hanem biztos van ilyen stílus a kezedben.
Billentyűzet, egér és digitális tábla. Igen.
Én most annyira felnézek rád, nem is tudom megfogalmazni. Mert ugye szegről végről én is azért rajzolgatok egy picikét néha.
Sőt,
meg igen. Photoshopolgatok, de hát ez nem tudok szavakat, no, tényleg.
Még egy picit hadd térjek vissza ide az eredeti trilógiás poszterek, hogy ugye te mindig azt mondod, hogy a gonoszok vannak kiemelve, mert hogy ugye az előzmény, illetve a folytatás trilógiában is ezek a jellemzőek, de hogy itt az eredeti trilógiánál nekem külön tetszik, hogy alapvetően Vader van kiemelve mindegyiken, hiába van a Jedi visszatéren, ugye Palpatine is rajta, hiszen mint utólag megtudjuk, az egész sztori ugye Anakin köré épül. És nekem külön tetszik, hogy ő van kiemelve mind a hárman, és nem egyébként Luke.
Igen. Még ennek van egy olyan aspektusa is. Egyrészt Vader a kedvenc karakterem a Star Wars-ból. Ezt azt hiszem, hogy nem kell, nem tudom eltitkolni. Meg ugye az is benne van, hogy abban, hogy a gonoszok legyenek a nagyok, és a jó figurák legyenek a kicsik, hogy így van meg egy drámai hatás a képen, hogyha a Luke lenne óriás, és egy ilyen kis töpörödött Vader lenne előtte, akkor már is nincs meg az a hatás, amire szükség lenne.
Igen.
Tehát jól is mutat az, hogy a gonoszokat tesszük nagyjá. Viszont a képeknek a címében arra figyeltem, hogy az viszont mindig az alsó történésre utaljon.
Aha.
Tehát az elsőnél lázadó hajnal, aha, a Birodalom visszavágnál Dark Knight, tehát sötét éjszaka, a Jedi visszatérnél pedig örökség.
Na hát. Egyébként most, hogy mondtad ezt, Krisztián, hogy tényleg mindig Vader alakja dominál, és ahogy megerősítetted, Zoli, hogy azért, mert úgymond elnyomja Luke kis figuráját, erről pont az a megfogalmazás jut eszembe, ami a Csillagok háborúja regényben sokszor olvasható, hogy Vader a többiek fölé tornyosul.
Igen.
És az itt most nagyon jól kijön.
Ugye én végigjátszottam a Vader-es VR-os játékokat, ugye abból volt három rész, és abba például annyira jól megcsinálták, hogy konkrétan, amikor Vader előtted van, az első részben elég sokat kell vele beszélni, meg egyébként a továbbiakban is, konkrétan Vaderre föl kell nézni folyamatosan. A VR-os játékban is.
Igen, játszottam én is a játéknak az első felvonásával, és többenetes volt.
Igen.
És tényleg tornyosul.
Igen.
Hát, kedves hallgatóink, annyira belemelegettünk a Simon Zoltánnal való beszélgetésbe, hogy észre se vettük, hogy így elrepült az idő. Úgyhogy úgy határoztunk a fiúkkal, hogy ezt a beszélgetést egy következő alkalommal fogjuk folytatni. Úgyhogy a Holonet Krónikák 78. epizódját ezúton lezárjuk, de már most megígérhetem, hogy a következő alkalommal szintén Simon Zoltánnal fogunk majd beszélgetni, hiszen még rengeteg dolog van, amit szeretnénk kivesézni, ami még ott bújik benne, és ki fog budjanni. Mert én megmondom őszintén, én már régen élveztem ennyire beszélgetést ebben a műsorban, persze mindegyiket élveztem, hiszen különben nem csinálnám, mert nagyon szeretem, de Zoli, te olyan szuper vendégünk vagy, hogy le a kalappal.
Köszönöm, megtisztelő.
Minden szavad arany.
Én nagyon örülök, hogy elvállaltad egyébként ezt az interjút, és köszönöm szépen.
Hát én köszönöm, hogy ilyeneket kérdeztek.
Ugye szólhatsz a Lucasfilmnek, hogy megint szerepelni fogsz nálunk.
Engedjék meg. Ez égnek számít.
mert tényleg nagyon jó, úgyhogy az arany szavaidat tovább fogjuk ásni a 79. Holonet Krónikák epizódban. Úgyhogy kedves hallgatóink, köszönjük szépen a türelmeteket, és akkor ahogy ígértük, folytatjuk Zolival a beszélgetést legközelebb. Sziasztok!
Köszönöm szépen! Sziasztok!
Sziasztok!
Holonet Krónikák.